Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Fellőtték az Európai űrügynökség legújabb űrtávcsövét, amely az univerzum egyik legnagyobb rejtélyét, a sötét energia természetét kutatja majd, cáfolva vagy éppen bizonyítva Einstein több mint 100 éves elméletét, mondta az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóintézet főigazgatója. Kis László csillagásszal, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgettem.
Közel 20 év fejlesztései érnek célba, amikor a Euclid EUCLID nevű európai űrteleszkóp elindul a pályájára, ami nem lesz teljesen ismeretlen a hallgatók számára, mert a James Webb és a Gaia űrteleszkópokra is parkoló pályát biztosító tőlünk 1,5 millió kilométerre levő Lagrange 2 pont környékére egy olyan kozmológiai célokra megépített űrteleszkóp, ami az Európai űrügynökségnek 1,4 milliárd eurójába került, tehát ez egy nagy misszió, nagy tudományos misszió az Európai űrügynökségnél, aminek a célja fölmérni az egész égboltnak körülbelül harmadát, és ezáltal elkészíteni két műszerrel egyrészt 1 milliárd galaxis háromdimenziós térképét, lényegében az ősrobbanás utáni néhány milliárd évig visszatekintve, ugye az 1 milliárd galaxis az lényegében az egész univerzumnak körülbelül 1%-át jelenti, körülbelül 100 milliárd galaxis a becsült csillagvárosok száma a világegyetembe, egy másik műszerrel pedig 35 millió galaxisnak fogja nagyon pontosan megmérni a távolságát, az egy ilyen nagyobb pontosságú minta lesz, az 1 milliárd az egy kisebb pontosságú minta lesz, de ott győzni fog az az elf, hogy sok lúd disznót győz. Ha nagyobb a mintánk, akkor az átlagos dolgokat, amiket ki lehet belőle számolni, pontosabbak lesznek. Szóval ennek a célja az univerzum tágulásának kimérése, egy olyan pontossággal, hogy már látni lehessen, egy bizonyos misztikus, hát a gravitációval szembeható sötét energiának az univerzum tágulását gyorsító hatását, sőt, tovább megyek, ezen gyorsító hatásnak az időbeli változását is szeretné a csillagász közösség kimutatni, mikor, hát nagyjából 6 év múlva, mert az eredeti működési időszaka 6 év lesz ennek az infravörös tartományban képeket és színképeket gyűjtő űrteleszkópnak.
Említette az űrtágulását. A kutatók most azon izgulnak, hogy ez a bizonyos W-szám, ez ne -1 legyen. Mi az a W-szám, és miért baj, ha -1?
Ugye a W az a sötét energiának nevezett valami állapot egyenletében egy paraméter. Ez ugye az Einstein-i általános relativitás elmélet 1916-17-ben publikált, ugye Albert Einstein a gravitáció elméletét, ami valamiképpen azt mondja meg, hogy az anyag és az energia a téridőnek a görbületét okozza. Na most, amikor ezt először fölírta, levezette, kiszámolta azt, hogy az univerzumnak vagy tágulnia, vagy összeesnie kell, nem lehet stabil, stacionáris időben változatlan, és ezt azzal érte, hogy neki ez nem tetszett. Albert Einsteinnek nem tetszett az a gondolat, hogy az univerzum az tágul vagy összehúzódik, ezért berakott egy plusz tagot az egyenletbe, és ezt ő elnevezte kozmológiai állandónak, ami valamilyen szinten egy ilyen elegáns fizikai képben egy ilyen megoldás arra, hogy legyen stacionáris a világegyetem. Ez 1916-ban volt. Edwin Hubble 10 évvel később felfedezte azt, hogy a galaxisok távolodnak tőlünk, mintha az egész univerzum szétrepülne, és aztán az elméleti fizikusok, kozmológusok megértették, hogy ez arról szól, hogy a téridő maga az tágul, tehát a kozmológiai állandóra úgy, ahogy Albert Einstein bevezette, nem nagyon volt szükség. Na, aztán kiderült a 1990-es évek végén, 97-98-ban, hogy az univerzum tágulása az nem csak egy ilyen valami egyszerű, vagy időben konstans, vagy esetleg akár visszaforduló dolog, amit a tömegvonzás egyébként jósolna, hiszen ha az egész univerzumban van anyag, és annak van tömegvonzás, az szeretné lassítani ezt a tágulást, vagy visszafelé fordítani a dolgokat, hanem ezzel szemben a tágulás maga az gyorsul, és akkor ez mutatta azt, hogy az Einsteini lambdával jelölt kozmológiai állandó, az létezik, és hat az univerzum táguló gyorsulása, és ezt ahogyan az egyenletekben leírjuk, ezt egy W-vel jelölt paraméter mondja meg azt, hogy hogyan függ ennek a sötét energiának elnevezett valaminek a nyomása és az energia sűrűsége, ezek bonyolult fizikai fogalmaknak tűnnek, lényegében tényleg azok is, de nagyon leegyszerűsített formalizmusra. Tényleg a kérdés az, hogy ez a W-vel jelölt paraméter, ez mínusz egy vagy sem, mert ha mínusz egy, akkor pontosan az einsteini kozmológiai állandót kapjuk vissza, ami megint továbbra is nem tudjuk, hogy micsoda, csak hat a gravitációval szemben, és gyorsítja a világegyetemünk tágulását. Ha nem mínusz egy, akkor az jó, mert az azt jelenti, hogy a sötét energiának nevezett valaminek van egy időbeli változása, és akkor már alternatív elméletek előbújhatnak az elméleti kutatók agyából, és akkor lehet, hogy közelebb juthatunk ahhoz, hogy mi ez a misztikus dolog, ami az egész univerzumban összanyag energiának több mint kétharmadát teszi ki, semmit nem tudunk róla azon kívül, hogy gyorsítja az univerzum tágulását. Nagyon elvont dolgokról beszélgetünk, de nekem a hétköznapi ember szemüvegén keresztül nézve ezt az egész kérdést, rendkívül aggasztó, hogy a mai jelenkor fizikájában a világ mindenség kétharmadáról semmit nem tudunk, azon kívül, hogy van hatása, és látjuk ezt a hatást. És ha jól értjük ezt a hatást, akkor még egyszer a világegyetem kétharmadáról, amit sötét energiának nevezünk, de nem értünk bele semmit, valójában semmit nem tudunk, és valahol egy nagyon kritikus dolog hiányzik a világunk értésében. Tehát ott ki tudja, mik bújnak meg, és nem akarok spirituális vizekre elhajózni, de a fene se tudja pontosan, hogy mi lesz majd a legvégén a magyarázat. A Euclid hosszas fejlődésen ment keresztül, tehát két projektet vontak össze, először képeket akartak készíteni, egy projekttel egy gyűrtávcsa, egy másikkal spektrumokat akartak, ilyen vörös áltódásokat kimérni, aztán azt mondták az ÉZA döntéshozó, hogy drága hölgyeim és uraim, dolgozzátok össze ezt az egészet egybe, ebből lett a Euclid, ezt egy orosz rakéta vitte volna föl, egy Soyuz rakéta a tavalyi évben, de jött az ukrán-orosz háború, tehát a dolognak a lényege az, hogy az Európai űrügynökség igen nagy erőforrásokat oda tett ezen projekt mellé, ugye ez az Európai űrügynökségnél a nagy missziók közé tartozik, ilyen kategóriájú például a Jupiterhez küldött JUICE szonda, ilyen volt például a Gaia, Astrometri űrobszervatórium, ami a Tejútrendszer térbeli térképét, háromdimenziós térképét készíti el, vagy készített el az elmúlt években, a Euclid pedig az egész univerzum, hát jó, 1%-át fölmérő, de mégiscsak egy nagyon jelentős szeletét fölmérő háromdimenziós térképet fog készíteni. És mellette minden mást is fog vizsgálni, de erre tényleg nincsen időnk. Minden esetre a kozmológusok a 2020-as évek végén más projektekkel, földi óriás távcsövekkel zajló, hasonló jellegű égbolt felmérésekkel kombinálva a Euclid várható adatait, azt várják, hogy föltörhetik a sötét energia, és valahol talán abban is reménykedhetünk, a sötét anyag, a gravitáló, de sugárzást ki nem bocsátó valaminek a természetét is.
A Euclid fellövése mellett is zajlanak az események. Mik a legújabb hírek a csillagászat területén?
Június utolsó napjaiban hozták nyilvánosságra egy 15 éves mérés sorozatnak az eredményeit. Amerikai vezetésű projekt, de nagy nemzetközi konzorcium, a NanoGrav kísérlet, ami mindösszesen arra vállalkozott, hogy az univerzumunkat betöltő gravitációs hullám hátteret detektálja. Maga a mérési módszer az egy rendkívül érdekes dolog. A Tejút rendszerünkben vannak úgynevezett millisekundumos pulzárok, ezek csillagrobbanásoknak a maradványai, gyorsan forgó neutroncsillagok, amelyek rádió tartományban villognak. Ugye ezért hívjuk őket pulzároknak, létezésükről körülbelül 60 éve tudunk. És ezek a periódikus jelek, ezek a pulzusok, amiket ezek kibocsátanak, ezek nagyon pontos időmérési alappontokat, nagyon pontos kozmikus óráknak tekinthetők, szétszórva itt a mi Tejút rendszerünkbe. A legtávolabb, amit ők kimértek, talán 10.000 fényéves nagyságrendű távolság van. Tehát a Tejút rendszerünk néhány ezer, esetleg 10.000 fényéves térrészében összesen 68 ilyen gyorsan forgó neutroncsillagot vizsgáltak 15 éven keresztül földi rádióteleszkópokkal. Mi volt a cél? Az volt a cél, hogy egy gravitációs hullám, amit úgy kell elképzelni, hogy a téridőben egy ilyen fodrozódás. Ugye az idő és a tér koordináták megváltoznak, hogyha áthalad egy gravitációs hullám. Na ennek van egy olyan hatása, A nagyon hosszú hullámhosszú gravitációs hullámok esetén, amelyek adott esetben 10-20 fényéves térrészeken okoznak változásokat, hogy fénysebességgel végig söpörnek, hogy különböző neutron csillagokról, különböző pulzárokról érkező jeleknél, a földi detektálásnál ilyen változásokat okoznak, ugyanolyan változást más pulzároknál. Ami azt jelenti, hogy a pulzárok jelei tudnak valamiről, adott esetben az egyik pulzár az egyik irányba van 5000 fényévre, a másik másik irányba 10.000 fényévre tőlünk, de mégis a jeleik ugyanúgy módosulnak, és ennek a magyarázata az, hogy a Föld és a pulzárok közötti térben áthalad egy olyan nanohertz frekvenciájú gravitációs hullám, amiről az elméleti magyarázat az az, hogy a galaxisok magjában összeolvadó nagy tömegű fekete lyukak az egymásba spirálozódás végső folyamatába ilyeneket bocsátanak ki. Ugye a gravitációs hullámok detektálása 2015-ben sikerült először, 16-ban publikálták, 17-ben fizikai Nobel-díjat kaptak érte a LIGO csapat munkatársai. Ezt tudjuk, hogy csillagtömegű fekete lyukaknál ilyen millisekundumos, tehát ilyen kiloherces frekvencia jelet okoznak, amikorra összeolvadnak a fekete lyukak egymásba. És ez a téridőben megjelenik egy ilyen, hogy változik a távolság, ahogy áthad egy gravitációs hullám, egy ilyen téridő hullám, ha úgy tetszik. A nagy tömegű fekete lyukak egymás körül sokkal lassabb periódusokkal keringenek, ilyenkor a gyorsuló tömegek a keringés miatt gravitációs hullámokat bocsátanak ki, ezt a földi LIGO detektorok soha az életben nem lesznek képesek detektálni. De így a Földtől és a naprendszertől független ultraprecíz kozmikus órákon, a pulzárokon keresztül ki lehet mutatni, és ezt jelentették be június végén. Öt Astrophysical Journal Letters cikkbe foglalták össze az adatokat. A mérésekben 68 pulzárnak több mint 2221 ilyen különböző mérését kombinálták, és látják azt a korrelált, tehát különböző irányokból ugyanolyan jellegű módosulást az időbeli fölvillanás, időbeli késleltetéseknek, amit előre jelez ez a kozmikus gravitációs hullám háttér elmélete. 4 szigma a detektálás, aki érti, az pontosan tudja, hogy azt jelenti, hogy mondjuk 1000 év alatt esetleg egyszer lehet véletlenszerű egy ilyen mérés. Itt 15 év alatt ez egy nagyon meggyőző detektálás, és megnyitja az univerzumnak azt a szeletét, azt a szegmensét, amit jelenleg semmilyen más műszerrel nem tudunk elérni, és abba bízunk, hogy mondjuk az ilyen típusú megfigyelésekkel akár a sötét anyag rejtélyére is fényderíthetünk, mert itt nagyméretű tömegek által keltett, adott esetben az univerzum legkorábbi időszakában összeolvadó nagy tömegű fekete lyukak, ilyen primordiális szerű, vagy nagyon korai fekete lyukak összeolvadásából keletkező gravitációs hullám háttér. Ugye a gravitációs hullámokra szoktuk azt mondani, mintha hang lenne, tehát ugye susog a szél, susog a gravitációs hullámok szele az univerzumba, és ezt detektálták ilyen közvetett módon a pulzár jelek korrelált modulációján keresztül. Nem tudom, hogy érthető ebből bármi is, de ez a lényege valójában.
Nagyon leegyszerűsítve, a gravitációs hullám ugyanúgy információt hordoz számunkra, mint a csillagok fénye?
Így van, tehát ez egy új ablak az univerzumra. A csillagok fénye az elektromágneses hullám, amikor az elektromos és a mágneses tér rezegés, akkor megy tovább, és fotonok formájában látjuk, ha részecskének tekintjük őket. Ehhez képest a gravitációs hullám ugyanúgy fénysebességgel terjed, és gyorsuló tömegek keltik. Tehát, mint amikor tényleg bedobunk egy téridő tóba egy nagy fekete lyukat, és akkor a hullámok terjednek tova, hogyha két fekete lyuk összeolvad, már tudjuk, hogy ilyenek vannak, még egyszer 2015 óta, akkor ez így a téridőnek a lokális, tehát hogy helyileg hogyan mérjük a távolságot, ezt módosítja egy rövid ideig, amíg áthad a gravitációs hullám. Itt ebben az esetben a detektált gravitációs hullám periódusok azok ilyen 3-8 év, ami a cikkekben benne van, tehát a 15 éves mérés sorban egy ilyen 3-4 hullám áthaladását, de nem egyedi hullámokat, hanem egy hátteret, sok hullámnak a kölcsönös pulzárjel torzító hatását sikerült kimutatni. Tehát ez egy olyan információ forrás, ami még azt mondanám, hogy még 10 évvel ezelőtt is a science fiction kategóriába tartott, Ezt csak azért nem mondhatom, mert mivel 15 éve zajlanak a mérések, tehát már 10 éve ezelőtt már 5 éve zajlottak a mérések, de akkor ezt már sokan komoly tudománynak tartották, de 2023-ig kellett várni, hogy tényleg egy meggyőző detektálásról be lehessen számolni.
Meg tudjuk fejteni ezeket a jeleket?
Hát, mivel nincs egyedi forrás azonosítása lehetőség, igazából úgy kell ezt elképzelni, mintha bemenne egy, mondjuk egy siket ember egy nagy terembe, vagy mondjuk azt, hogy egy sérült hallású embernek egy orvosi beavatkozással helyreállítják a hallását, a hallóidegét, és bemegy egy nagy terembe, amiben ő általában csöndet szokott hallani, és rájön, hogy a sok ember ott bent, az mind egymással beszélgetve susog, és van valami háttérzaj. Nem tudja megkülönböztetni, hogy most ott az a szép szőke hölgy a szép barna úrnak mit mond éppen, de hallja azt, hogy valami zsizsegés, valami emberi hang megjelent. Tehát itt most arról van szó, hogy ezzel a kísérlettel be lehetett azt mutatni, ami üres vákumnak és űrnek tűnik, azt nem csak a fotonok, nem csak a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás tölti ki valójában, hanem van még ehhez hozzáadva egy ilyen sztochasztikus gravitációs hullám háttére, ez a pontos szakkifejezés erre, de mondhatjuk úgy is, hogy egy ilyen véletlenszerű gravitációs hullám. Amikor a tenger hulláma, és ugye az ember kiáll a tenger partjára, látja azt, hogy hullámzik a felszín, nem pontosan ilyen színuszokat lát, mert nagyon sok egyedi kis hullám adódik össze. Tehát nem tudjuk beazonosítani, hogy egy cápa farka ott megrándul, és akkor megy egy hullám a tenger felszínén, hanem sok cápának, meg bálnának a sok beugrása a vízbe adódik össze. És ezt az összeadott, mint a tenger felszín a hullámzás, ezt sikerült most a nanográf kísérlettel detektálni.
Szigma, a holnap világa.
A Semmelweis Egyetem is részt vesz a magyar űrhajós programban. Jelenleg az asztronauták fizikális tréningje zajlik, amelynek célja a kardiovaszkuláris állóképesség, az izomerő, valamint a koordináció javítása. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Nagy Klaudia Vivient, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológiai tanszékének főorvosát.
Ugye a 4 űrhajós alapképzése az áprilisban kezdődött el, és a Semmelweis Egyetemben szerves részt vesz. Nekünk, mint az űrhajósoknak egyrészt az orvosi, fizikális és pszichológiai tréningért felelős szakembereknek, illetve természetesen folyamatos szükség esetén igénybe vehető orvosi ellátást is biztosítunk, tehát folyamatosan az asztronautákat vizsgáljuk rendszeresen, és bármilyen felmerülő egészségügyi problémára egy gyors reakciót adunk, de ugye a legfontosabb az az, hogy megkapják ugye a megfelelő kiképzést, fizikai kiképzést, tréning kiképzést és pszichológiai kiképzést. Én vagyok az orvosi csoportnak a megbízott vezetője, illetve helyettese Merkeli professzor úrnak ebben a témában.
Milyen esetőségre kell felkészíteni az űrhajósokat?
Mindenre, amire csak tudjuk. Az, hogyha ők ugye egy hónapot fognak tölteni az űrállomáson, súlytalanság állapotában, és ez a 30 napos küldetés, ez biztos, hogy izomveszteséggel fog járni. Maga a súlytalanság, a mikrogravitáció nem az, amihez ugye az emberi szervezet hozzá van szokva. Az alsó végtagoknál és a törzs tartóizmainál lehet hosszabb űrutazások során jelentős veszteséget tapasztalni, amihez hozzájárulhat csontveszteség is, illetve ez a speciális környezet még egyéb kihívásokat is tartogat az erre érzékenyeknél, a labirintus rendszer túlérzékenysége esetén akár tengeri betegséghez hasonló elhúzódott tünetek is lehetnek. Tehát mindenre fel kell készítenünk az űrhajóst, olyan fittségi állapotba kell hoznunk, hogy ez az egy hónapos űrutazás, ez ne jelentsen neki bármilyen egészségügyi kockázatot hosszú távon, ugye arra gondolok, hogy a visszatérése után mind az izmokban, mind a csontokban, és semmilyen olyan leépülés ne legyen, ami későbbiekben bármilyen egészségkorlátozó hatással lehet. Hát úgy kell felkészítenünk az űrhajóst, hogy a legnagyobb izomtömeggel legyen, kerüljön ki az űrben, amit ugye el lehet érni, megfelelő edzettség legyen, szívérrendszeri szempontból is, illetve nagyon fontos, és nem szabad elfelejtenünk a pszichológiai aspektus sem. Tehát ez a speciális környezet, az űrállomás, ahova ők ugye az egy hónapos misszió során, ez egy jelentős elszigeteltséget von maga után. Ugye mégis ez egy olyan hely, ahonnan nem lehet, hogyha bármi probléma van, vagy bármi adódik, onnan nem lehet visszatérni egyik napra a másikra, tehát mindenféleképpen egy olyan erős pszichés státuszban kell oda kimenniük, hogy ne jelentsen akadályt semmiben ez az extrém környezet, és el tudják végezni még ilyen speciális körülmények között is azokat a feladatokat, amikkel ők meg vannak bízva, ők ugye abból a célból mennek ki, hogy ezen a 30 napos űrutazásnak a során tudományos kísérleteket hajtsanak végre, nagyszámú tudományos kísérletet kell nekik ott elvégezniük az űrállomáson, és hát nyilván ebben a környezetben ez még megnehezíti ez az extrém környezet, ezt a jelentős feladatmennyiséget, amivel nekik majd meg kell birkózniuk. Tehát a pszichológiai felkészítés az nagyon fontos, speciális stresszkezelési technikák, az izoláltság, az elszigeteltség hatásainak a csökkentése, és hát egy részletes felkészítés, amin átesnek a fizikális felkészítés mellett pszichológiai szempontból is.
Szigma, a holnap világa.
Tavaly november óta Magyarországon 45 ezer újszülött babánál végezték el az SMA szűrést. A vizsgálatok 5 kisbabánál mutatták a gerincvelő izomsorvadást, a terápia mindegyik baba esetében a társadalombiztosítás finanszírozásában lezajlott, és a betegség tünetei azóta sem jelentek meg náluk, mondta Miklós Borbála, a Betesda Református Gyermekkórház orvosigazgatója. Tatár Tímea elsőként a Nemzetközi Újszülöttkori Szűrés Világnapja alkalmából a szűrések fontosságáról kérdezte az SMA génterápiás munkacsoport vezetőjét.
Vannak olyan veleszületett betegségek, amelyek a babák megszületésekor még nem járnak tünetekkel, ugyanakkor olyan súlyos a lefolyásuk, hogy akár idegrendszeri károsodás, epilepsziás rohamok, szellemi leépülés, az élettartam megrövidülése a következménye, ahogy a megszületés után halad előre a betegség. Ezért rendkívül fontos, hogy felismerjük olyan korán, amikor még kezelési lehetőség birtokában korán elkezdődhet a terápiájuk, és megelőzhetőek ezek a súlyos tünetek, így teljes értékű életet tudnak élni ezek a gyermekek is. Ilyen például a veleszületett csökkent pajzsmirigy működés, ahol súlyos szellemi leépülés, akár szívelégtelenség miatti korai halál és egyéb szervek érintettsége rontja az életminőséget és az élettartamát a betegnek, de ha ezt az újszülöttkori szűrővizsgálattal ki tudjuk mutatni korán, és pótoljuk ugye a megfelelő hormon készítménnyel, akkor ezek a gyermekek is teljes értékű életet élhetnek.
Az újszülöttkori szűrések egyik fontos eleme tavaly november óta az SMA, vagyis a gerincvelő izomsorvadás szűrése. Mennyi gyerkőcöt, kisbabát találtak azóta?
Eddig közel 45 ezer újszülött kisbabánál megtörtént SMA-ra is a szűrővizsgálat, közülük 5 babánál igazolódott az SMA betegség. Biztatjuk nagyon a szülőket, hogy vegyék igénybe addig is, ami kutatási program keretében zajlik, hiszen ugye ez azt jelenti, hogy ingyenes és önkéntes, tehát nem automatikusan minden megszülető kisbabánál történik SMA szűrés jelenleg, mert ez még csak egy próbaidőszak, de nagyon szeretnénk, ha a jövőben megvalósulna, hogy ugyanúgy, mint a közel már 30 kötelező újszülöttkori szűrővizsgálat hazánkban, annak a része lehetne az SMA szűrés is. De addig is, ha a szülők kérik, akkor megtörténhet ez a szűrővizsgálat, és reméljük, hogy így továbbra is nagyon korán igazolni lehet, ha esetleg fennáll az SMA betegség, és korán megkezdődhet a terápia.
Minden kiszűrt kisbaba, akinek szüksége volt rá, megkaphatta a kezelést, vagy folyamatban van a kezelés?
Igen, a megalapozott diagnózis birtokában állami támogatással történtek meg ezek a terápiák. Nem láttunk semmit, hiszen éppen ez volt a lényeg, hogy megszületett a kisbaba, és még nem voltak tünetei. Tehát, ha nem történt volna SMA szűrővizsgálat, akkor azt mondhattuk volna, hogy ő egy egészséges kisbaba, ugyanúgy mozgott, sírt, mint a hasonló nem beteg kisbabák megszületés után. Itt tünetet nem láttunk. A pontos diagnózis igazolta a betegségnek a fennállását, és ezt követően igyekeztünk minél előbb, azt mondhatom, hogy még az első élethónapos koron belül megtörténhetett a kezelésük. Azóta folyamatos, rendszeres követést végzünk és folytatunk náluk, és jelenleg továbbra sem mutatják egyáltalán a betegségnek a tüneteit. Nagyon reméljük, hogy ez így lesz hosszú távon is.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.